Kínának van egy új fővárosa, és a Shenzhen névre hallgat, hogy vitesen mondjam, ez egy 16 milliós halászfalu, valóban 30 évvel ezelőtt Hongkong halászfaluja volt, ma 16 millió ember lakja. Lényegében New York 100 évvel ezelőtt kultúra nincs, viszont az üzleti és a társasági élet közepe lett. Úgy döntöttek, hogy 10 nagy kulturális beruházást építenek meg múzeumoktól előadó művészeti központokig, és a világ legnagyobb építészeivel hancúroznak, és bekerültünk most már a második olyan ilyen hatalmas tenderbe, ahol 3 körön keresztül egy anonim kiválasztás van, utána egy meghívásos eljárás, és a végén még egy utolsó körös, a legjobbakat, 4-5 tervet egy harmadik körben is újra terveztetnek, és hát mindkét nagy munkánál, de most elsősorban nyilván erről az új előadóművészeti központról beszélünk, ebben kerültünk be a legutolsó körbe, második díjasként. Egy halatlan, gazdag, elsősorban Ázsiára és Észak-Amerikára tekintő piacról van szó, és ők jóval korábban érkeztek Kínába, mint azt gondolom a közép-európai építészpiac, tehát lényegében egyedül vagyunk ebben a körben, de olyan stúdiókkal, mint a Henny Clarkson architekt, aki a dánok fene gyereke, Christian de Potsampark, aki a Citadelen Izikot tervezte Párizsba, Su Fujimoto, aki ugye japán építészként most a zeneházát jelzi, tehát óriási nevek kerültek be ebbe a hatos körbe a legvégén.
A zsűri nemzetközi sztárépítészekből állt, ugye?
Igen, fantasztikus, hogy Kínában mi azt gondoljuk, hogy permutatisztásos rendszer él, a legtökéletesebb és a legtisztább titkos építészeti pályázatok zajlanak, és nem csak a városvezető és a helyi építészek képviseltetik magukat a zsűriben, hanem valóban a világ legnagyobb sztárépítészeit hívják meg, esetünkben Rem Koolhaas és Massimiliano Fuchsat, a holland és az olasz építészet két nagy doajénje írta meg a véleményét a tervünkről, és hát bele-bele pirulok, ha beleolvasok, mert ritka, hogy az ember munkáját ilyen megkérdőjelezhetetlen világsztárok méltatják.
Hogy nézett ki a Zoboki építésziroda tervpályázata?
Érdekes módon a programalkotás nem volt mélyen szántó, és ennek van az oka, mert az előadó művészeti központoknak van egy nagyon speciális irodalma és követelményrendszere. Magyarán minden olyan tudást, amit mi már a Kínában, Shenzhenben, ebben a városban már megépült 100.000 négyzetméteres kulturális és sportközpontunknál tanultunk, illetve a MIPA operás felújítása, a Nemzeti Táncszínház épülete, ennek egy olyan speciális technológiája van, hogy a programalkotásban és abban az építészeti kialakításban, amiben mi mások voltunk, nyilvánvalóan ezeket a tapasztalati, majdnem találmány számba menő technológiai megoldásokat értékelt a zsűri a legmagasabbra. Ugye itt két dolognak kell megfelelni. Egyrészt építészetileg kell egy olyan, hogy csúnyán szóval mondjam, egy wow érzést kelteni mindenkiben, hogy azt mondják, hogy ez valóban az a kortárs, szinte futurisztikus mű, amit ebben a városban meg akarnak építeni, és ugyanakkor pedig az ember képes az épület belső technológiai elrendezését, kialakítását úgy megformálni, hogy az valami újat jelentsen a nemzetközi építészeti piacon. Azt gondolom, ez a kettősség nekünk nagyon jól ment, mert általában ezek a pályázatok vagy egyikre, vagy másikra koncentráltak nagyon.
Lehet azt mondani, ugye, hogy önök számára most már egyre fontosabb terep lett Kína.
Igen, illetve abban a pillanatban, ha az ember fellép ebbe a 40-es, 50-es körbe, mert ez egy nagyon szűk család. Szoktam mondani, aki 2000-es hangversenyterem tervezésén túl van, nincs a világon több, mint 20 ember. Viszont azok a világsztár irodák, akik viszont ezeket a tervpályázatokat rendre elkövetik, a mi életünkben ugye ez nagyon ritka, a közép-kelet-európai, de a magyar térségben is, egy Jean Nouvel, vagy egy Christian de Potsampark, ugye 4-es, 5-ösével, vagy a Zaha Hadid irodája 4-es, 5-ösével indul el per év egy ilyen pályázaton. Most bekerülni ebbe a klubba, ez önmagában egy elég nagy eredmény, és innentől kezdve az ember egy elég nagy ajtót nyit a világ más pontjaira is, mert abban a pillanatban felkerül egy teljesen más klientúrába, egy teljesen más körbe, máshol publikálja az anyagait, szinte kézről kézre adják a látványterveit, és egy sokkal nagyobb piacot is kinyithat, mint az ázsiai piac.
Ugye ez már csak azért is nagyon nagy siker, mert igazából a Zoboki építésziroda 1997-ben alakult.
Igen, és lássuk be, hogy pont a 97-es év az azért izgalmas, mert addigra zuhantak szét a nagy építészirodák, amiket még az átkos Kádár korszak alkotott meg, és ezek a nagy tervezőirodák utána kis egységekre, szinte újra indult az építész tervezési lét, nyilvánvalóan tőkehiányban, alapvetően kis stúdiók jönnek létre. És szoktam mondani, nagyon más egy lakóházat tervezni, mint egy ipát. Tehát ki tanulni 20 év alatt egy ilyen szakmát, mindenféle tradíció, vagy háttér, vagy családi előzmény nélkül nem könnyű. Viszont az is egy példa erre, hogyha valaki a műegyetemet elvégzi, és esetleg a Kodály módszer szerint tanul zenét, és találkozott Rutka Évával a színpadon, és hagyd ne soroljam a Grigorij Szokolov zongorázat neki tegnap a műpában, képes felgyorsulni egy ilyen színvonalra. Tehát a mi kulturális mérnöktudományokban való jártasságunk, és a kulturális életünk, amit mi Magyarországon képviselünk, ezzel a tudással rendkívüli mód lehet kufárkodni a nemzetközi piacon.